Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 14. Benedek pápa 1740 és 1758 között tartó uralkodása alatt trónra lépése után kiadott körlevelének megfelelően figyelmét elsősorban egyházkormányzati és lelkipásztori feladataira irányította. Egyik első lépése a liturgia reformjának a túlburjánzó barokk liturgia egyszerűsítésének keresztülvitele volt. Ennek érdekében csökkentette az ünnepek számát, egyszerűsítette a szentségek kiszolgáltatásának szabályait. Lehetővé tette, hogy katolikusok és protestánsok közötti vegyes házasságok megfelelő feltételek fennállása esetén a korábban kötelező tridenti formula nélkül is megkötésre kerüljenek, illetve érvényesnek ismerje el ezeket az egyház. Rendelkezett az Indexnek, a tiltott könyvek jegyzékének felülvizsgálatáról is, orvosolni kívánva az ebben az ügyben korábban elkövetett túlkapásokat, hibákat. Ennek megfelelően a kifogás alá eső művek esetében alapos és pártatlan vizsgálatot írt elő, kiemelve, hogy az eljárás csak akkor indokolt, ha a vizsgált mű az egyház hitének és tanításának alapjaival ellentétes. Egyben megadta a jogot arra, hogy a kifogásolt művek szerzői védekezzenek az eljárás során, ha pedig kifogásolt állításaikat korrigálják, az ellenük folyó vizsgálatot azonnal meg kell szüntetni, mégpedig úgy, hogy az érintett szerző semmilyen erkölcsi kárt ne szenvedjen. Különösen is szorgalmazta a Szentatya, hogy az inkvizíciós és az Index kongregáció által lefolytatott eljárások ne korlátozzák a tudományos kutatás szabadságát. Ezeknek a részletes útmutatásoknak megfelelően az új, a tiltott könyveket tartalmazó jegyzék, amelyben jóval kevesebb mű szerepelt, mint a korábbiakban, halála évében, 1758-ban látott napvilágot. Mint képzett jogász, 14. Benedek általában is szorgalmazta az egyházjogi szabályozás hiányosságainak pótlását, a joghézagok eltüntetését, a törvénykezési rendnek a kor követelményei szerinti megújítását. Különösen is a szívén viselte a breviárium régóta tervezett reformját. Ennek szellemében személyesen látott hozzá a meglévő anyag átvizsgálásához, ám ezt a hatalmas és aprólékos munkát haláláig nem sikerült befejeznie. Teológiai és egyházfegyelmi területen ő is foglalkozott az akkor már leáldozóban lévő janzenista mozgalom ügyével. Így megerősítette az évtizedekkel korábban kiadott Unigenitus bulla, mint végérvényes hitszabály érvényességét, külön kiemelve, hogy annak rendelkezései minden katolikusra, püspökökre, papokra, szerzetesekre és világi hívekre is érvényesek. Ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a bullában foglaltakkal kapcsolatban elegendő az ügyben érintettek belső fórumon való engedelmessége, nyilvános nyilatkozattételre senki nem kötelezhető, a cenzúrákat pedig csak azokkal szemben kell érvényre juttatni, akik nyilvánosan és kategórikusan szállnak szembe a Szentszék akaratával. Utólag nem bizony volt viszont bölcs döntésnek, amikor a pápa két bullában megerősítette a kínai és az indiai malabár rítus végzésének tilalmát, hiszen ez az ottani missziós munka ellehetetlenítésének állapotát végérvényesen konzerválta. Ennél sokkal engedékenyebbnek mutatkozott 14. Benedek a keleti keresztényekkel való kapcsolatok dolgában. Egy 1755-ben kiadott bullájában úgy fogalmazott, hogy a Rómával unióra lépő keleti keresztényeknek meg kell maradniuk saját rítusaikban, és nem szabad őket a latin rítus felvételére bíztatni, vagy egyenesen kényszeríteni. Így jóvá hagyta a kovászos kenyér használatát a keletiek számára, valamint azt, hogy a hitvallást a filiokve, a Szentléleknek az atya mellett a fiútól való származásának formulája nélkül imádkozzák. A keleti keresztényekkel való kapcsolatok tekintetében általában is azt az elvet vallotta, az a kívánatos, hogy mindenki katolikus legyen, nem pedig latin. 14. Benedeket is a Jézus Társaság ügye a jezsuiták elleni támadások kérdése állította a legnagyobb kihívás elé. A rend elleni első támadás már korábban kibontakozott a kínai misszióval kapcsolatos rítusvita keretei között, a spanyol és a portugál kormányzat pedig folyamatosan támadta a rend tevékenységét a misszióban, a gyarmatokon, különösen Dél-Amerikában. Ehhez társult a felvilágosodás és az abszolutizmus szellemi hatása. A katolikus uralkodók, Bourbonok, Habsburgok saját hatalmuk kerékkötőjét látták a jezsuitákban, a laikus értelmiség egy jó része pedig, mint a janzenista eszmékkel is kacérkodó, a jezsuitákat írásaiban élesen támadó Blaise Pascal, vagy az enciklopedisták szerveződőköre, a gondolat és a szellem szabadságának kerékkötőjeként támadta Szent Ignác fiait. 14. Benedek ideje alatt az ügyben az hozott fordulatot, amikor Pombál Márki személyében a jezsuiták különösen áldáz ellensége került Portugália főminiszteri székébe. Pombál az ország zilált anyagi helyzetének rendezését a jezsuitáknak az anyaországban és a gyarmatokon lévő birtokai és javai elkobzásával kívánta elérni. Kihasználva tehát az általános jezsuita ellenes közhangulatot, törvénysértésekkel és titkos bűnökkel rágalmazta meg a rendet, példáját pedig, ha finomabb módszerekkel is, a spanyol, a nápolyi és a bécsi kormányzat is követte. A jezsuita ellenes kormányzati lépések azzal vették Portugáliában a kezdetüket, hogy a jezsuita gyóntatókat táborították el az országból, az amerikai gyarmatokon pedig a missziós atyák és lelki gyermekeik, az indiánok ellen indítottak üldözéseket a hatóságok. Ezt követően 1857 végén a portugál kormány több tiltakozó jegyzék átnyújtása után követelést intézett Rómához azzal, hogy a pápa adjon ki egy a társaságot megrendszabályozó brévét. 14. Benedek, aki az ügyben kevéssé volt tájékozott, a Róma és Portugália közötti korábban nehezen normalizált kapcsolat zavartalanságát viszont igen fontosnak tartotta, egy idő után engedett, és Saldanha bíboros Lisszabon pátriárkája személyében apostoli vizitátort nevezett ki, hogy az vizsgálja ki a panaszokat és tekintse át a portugál jezsuita közösség viselt dolgait. A Szent Atya úgy tervezte, hogy mielőtt választ adna Pombál követeléseire, a vizsgálati eredmények birtokában a jezsuita generálissal közösen tekinti át a helyzetet. Ebben az elhatározásában azonban a halál gátolta meg 14. Benedeket. 1758. májusában távozott az élők sorából, 18 a pápai trónon töltött esztendőt követően. A pápa halála után közel két hónapig tartó küzdelmes konklávé következett. A bíborosok a katolikus nagyhatalmak sorozatos beavatkozásai miatt, amelynek középpontjában a jezsuita rend elleni határozott fellépés követelése állt, sokáig nem jutottak egyességre. Végül 1758 nyarának derekán egyeztek meg, az új pápa pedig 13. Kelemen néven lépett trónra. A Szent Atya eredeti nevén Carlo Rezzonico 1693-ban született Verencében gazdag kereskedő család gyermekeként. A bolonyai jezsuita kollégiumban és a padovai egyetemen tanult, kánonjogi doktorátusa megszerzése után 1714-től Rómában az Egyházi Nemesek Akadémiája keretében tanult, ahol a kúria diplomátáinak és a pápai állam kormányzati tisztviselőinek a képzése folyt. Két évre rá kúriai szolgálatba lépett és pappá szentelték. 1716-ban 11. Kelemen Rieti kormányzójává nevezte ki, 1721-től pedig ugyanezt a megbízatást Fanóban teljesítette. 1725-ben tért vissza Rómába, ahol a pápai törvényszékre nyert kinevezést, 1729-től pedig a velencei szentszéki bíróság jogtanácsosaként tevékenykedett. 1743-ban 14. Benedek a padovai egyházmegye élére állította, és ő maga szentelte püspökké. Ezekben az évtizedekben Rezzonico lelkiismeretes hivatalnokként és buzgó lelkipásztorként látta el feladatait. Példaképének Borromeo Szent Károlyt és földjét, távoli rokonát Gregorio Barbarigo bíboros tekintette, akik egyaránt az egyházi élet megújításán és reformján fáradoztak. A pápai trónra lépve maga 13. Kelemen is átfogó reformtervet készített, ám uralkodásának évtizedét a jezsuita rendki körül kialakult konfliktusok kezelésével kellett töltenie. Mivel az ő személye az európai katolikus udvarok szemében jezsuita barátsága miatt nem jelentett garanciát a Jézus Társaság elleni kemény fellépésre, a Habsburgok és a Bourbonok egységfrontot alkottak céljuk elérése a rend felszámolása érdekében. Elsőként most is Pombal Portugáliája lépett. 1759 nyarán az országban és gyarmatain betiltották a jezsuita rend működését, birtokait elkobozták, a rend tagjait pedig bebörtönözték, vagy embertelen körülmények között deportálták a királyság minden birtokáról. Másodikként Franciaország lépett csatasorba. 1755-ben az Antillákon működő jezsuita misszió gondnokáról, Lavalette atyáról kiderült, hogy rosszul kezelte a rendi birtokok jövedelmét, és így hatalmas adósságot halmozott fel. Az ellene indított bírósági eljárásból az egész rendet elmarasztaló ügy lett. 1762 tavaszán a francia jezsuita birtokokat a hatóságok lefoglalták, néhány hónappal később pedig megindult a rendtagoknak az országból való kiutasítása. 1762 végén királyi rendelet jelent meg, a rend természetesen csak a francia királyság területére érvényes feloszlatásáról. 13. Kelemen vállalva a diplomáciai konfliktust is, nem volt hajlandó asszisztálni ezekhez a történésekhez. 1765 elején kiadta Apostolicum Pass Sendi kezdetű bulláját, amely, bár a kialakult helyzeten már nem tudott változtatni, megerősítette létében a Jézus Társaságot, és cáfolta az ellene felhozott vádakat, rágalmakat, visszautasította az ügyben a világi hatalmak követeléseit és beavatkozását. A portugál és a francia példa egy idő után Spanyolországban is követésre talált. Harmadik Bourbon Károly király rendeletére 1767-ben valamennyi spanyol jezsuitát őrizetbe vették. Az elfogottakat hajókba zsúfolták és elindították a pápai állam partjai felé. Sokáig hányódtak az atyák a tengeren partraszállási engedély hiányában, majd Korzikán kötöttek ki, ahonnan csak a következő évben, 1768-ban mehettek tovább pápai területre. A spanyol eljárás precedens jellegűnek bizonyult. IV. Ferdinánd nápoly királya az ottani jezsuitákat katonáival egyszerűen átrakatta a pápai állam határán. 13. Kelemen hevesen tiltakozott az ilyen eljárások ellen, ám ő tiltakozásának a nagyhatalmaknál semmilyen foganatja sem volt. Csak akkor próbálkozott a pápa rendtagok fegyveres oltalmazásával is, amikor ugyanez a jelenet a pármai hercegségben is megismétlődött. Erre azonban a herceg rokonai, a francia és a spanyol király az országok területén fekvő pápai birtokok megszállásával és nyílt katonai fenyegetéssel válaszoltak, 1769 elején pedig a közösen fellépő katolikus fejedelmek követei a jezsuita rend teljes és végleges feloszlatását követelő, már-már ultimátumnak tűnő jegyzéket nyújtottak át Rómában, erre azonban 13. Kelemen időközbeni halála miatt válasz már nem érkezhetett. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.